Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége Sebestyén Géza, a Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének a vezetője, és a témánk pedig a 2025-ös gazdasági kilátások továbbra is. A műsor első részében számos olyan elemet vettünk, amely a kormányzat részéről egyfajta segítségként érkezett, és egy picit maradunk még ezen a vonalon is tekintettel arra, hogy komoly gazdasági élénkítés zajlik állami mecenatúrával. Szerintem a kedves hallgatók is nagyjából képben vannak, amikor azt mondjuk, hogy Demián Sándor program. Ejtsünk erről is egy pár szót. Mit jelent ez a magyarországi vállalkozások számára? És ugye még hozzátenném azt a félmondatot, hogy ugye számos vállalkozó korábban a kivárásra játszott. Tudja ezt dinamizálni ezt a helyzetet?
Igen, ugye azt látjuk, hogy azért ugye az Európai Uniónak voltak olyan programjai, amik kvázi ingyen pénzt adtak. Tehát olyan támogatást adtak, ami nem visszatérítendő formában támogatta a vállalkozásokat. Most már kevesebb ilyen forrás van, és nyilván sok olyan vállalkozó van, aki valóban, hogy ezt teljesen helyesen mondtad, várja azt, hogy mikor lesznek megint ilyen források, hogy ezekre le tudjon csapni. A másik fele az viszont, hogy akinek jó üzleti ötletei vannak, és egyébként erről vannak, ugye egyetemen is tanítok, ugye erről vannak komoly elemzések, hogy azok a beruházások, ahol most nem azt mondom, hogy ingyen pénzben, nyilván aki kapott vissza nem térítendő támogatást, ott is voltak elvárások a céggel szemben, nagyon sokszor munkaerőállományt kellett növelni, tartani, tehát voltak ennek költségei, volt ennek ára, de azért mégis, ahol olcsóbb pénzt kapnak a vállalkozók, ott általában nem történnek annyira hatékony, annyira jó, annyira sikeres befektetések, beruházások, ahol a vállalkozó saját pénze is kockáztatva van, tehát ahol ugye neki is, ugye az angol úgy mondja ezt, hogy skin in the game, tehát ugye neki is van tétje a játékban, hogy sokkal jobb üzleti döntéseket fog hozni, hiszen nyilván a saját pénzét azt nem szeretné elveszteni. Tehát ilyen szempontból nézzük, akkor azért most is vannak lehetőségek, és talán ez a mostani helyzet még jobb is olyan szempontból, hogy jobban meggondolt beruházásokkal kell pályázni, de rengeteg lehetőség van. Tehát vannak ugye olyan programok, amik a tőkeágon támogatják a cégeket, tehát aki azt gondolja...
Ez például teljesen új magyarországi gazdaságpolitikában.
Így van, és ahogy ugye barátaim, akik ezen a területen próbálják segíteni ezt a programot, ők mondják is, hogy ismerkednek most a magyar KKV-k ezzel a konstrukcióval, tehát nagyon furcsa nekik az, hogy bármilyen ötlettel jöhetnek, és ehhez tudnak támogatást szerezni, nem az állam mondja meg nekik, hogy mit kell csinálni, találják ki ők, legyen egy jó ötletük, és hogyha meggyőzik a szereplőt, akkor ő ad nekik finanszírozást. Ez egy nagyon jó lehetőség szerintem, és az azért nagyon jó, mert ez valóban ugye a tulajdonos szemlélettet ösztönzi a vállalkozókban is.
És hogy... hát ugye volumen szintjén sem kevés pénzről beszélünk.
Így van, pontosan. Tehát itt forint 1000 milliárdokról van szó. Tehát van valóban tőkeági finanszírozás, vannak kedvezményes hitelek, tehát aki szeretne olyan projekteket végrehajtani, ahol hitelre van szüksége, erre is még van lehetősége. Van beruházás támogatási program, ahol a beruházási összegnek a felét támogatja az állam, és ez megint csak jelentős segítség olyankor, mikor az eszközvásárlás az mondjuk meghaladja a lehetőségét egy vállalkozásnak. És ami nagyon fontos, még szerintem ugye ez a export, meg a kifektetési, export támogatás és kifektetési program. Hiszen ugye azt látjuk, hogy nagyon sokszor elhangzik az Magyarországgal kapcsolatban, magyar gazdasággal, magyar KKV-kkal kapcsolatban, szerintem egyébként egy kicsit méltánytalanul, hogy nem igazán vagyunk jelen nemzetközi piacokon, nem igazán vannak erős, nagy magyar szereplők. Nem teljesen igaz ez, mert az OTP, az MVM is egyébként, ugye nem tőzsdei cég, de komoly külföldi befektetései vannak, a MOL, tehát azért vannak zászlóshajói a magyar gazdaságnak is, de valóban a KKV-k szektor az inkább a magyar piacra szokott termelni, és egy jó kitörési pont lenne az, hogyha külföldön is megjelennének ezek a magyar KKV-k. Nagyon sok sikeres magyar KKV van egyébként, akik a rendszerváltástól kezdve, vagy akár előtte indulva komoly növekedési pályát tudtak felmutatni, és hogyha ők meg tudnának jelenni külföldön, akár fizikailag is, tehát ténylegesen egy lányvállalattal, vagy a termékeiken keresztül, exporton keresztül, az nagyon jó lenne nekik, személy szerint, és a magyar gazdaságnak is.
Apropó, el ne felejtsük, hogy ugyancsak a kormányzati évértékelő, a kormányfő évértékelő jön került szóba 150 gyár létesítésének a programra. Hogy látod egyébként, hogy kell időzébetével mondom erőltetni ezt a termelés felfuttatását, vagy nem kéne átállni mondjuk a szolgáltatási szektor irányába? A kettő között mi a nagyon nagy különbség?
Ez egy remek kérdés, és nagyon sokáig azt, mikor ez a kérdés felmerült, akkor a közgazdászok többség azt mondta, hogy sokkal jobb a szolgáltatás. Nem szennyezi a környezetet, sokkal, hogy mondjam, elitebb munka mondjuk egy számítógép billentyűt nyomogatni, mint mondjuk egy üzemben vagy egy gyárban dolgozni. Tehát nagyon jó az, hogyha inkább a szolgáltatásra fókuszálunk, azt növeljük, és ez történt egyébként Nyugat-Európában. Ha megnézzük, akkor nagyon jelentősen nőtt a szolgáltatásnak a szektor, szolgáltatás szektornak az aránya, a részaránya a GDP-n belül, és csökkent nyilván az ipari termelésnek a részaránya. De a világ észrevette azt, hogy ez nem jó irány. Tehát, és gondoljuk bele, hogy Magyarországban ezt ugye korábban meglépte, tehát ez nem valóban 150 gyárprogram, az egy új vállalás, de már korábban elkezdtük ugye ide vonzani a Mercedes, ugye a BMW, BYD beruházásokat, ipari fejlesztéseket, ugye a munkaerő, munkaalapú társadalom is erről szól gyakorlatilag. Amerika most jött erre rá. Tehát Amerika most kezdte azt, ugye Make America Great Again, ugye Trumpnak a második elnöki ciklusa, hogy meg akarja erősíteni a saját ipari szektorát. Nem vagyok teljesen igazságos, mert igazából a Trumpnak az első ciklusa is ezt akarta, de az nem igazán volt sikeres. Tehát egyébként, hogyha megnézzük azt, hogy mennyi volt Amerikában a GDP-n belül az iparnak a részaránya, 50 évvel ezelőtt 30% volt, és most meg 10%, és végig csökkent. Tehát csökkent Trump első kormányzati ciklus alatt is, és Biden alatt is csökkent, aki szintén sokat tett egyébként azért chip törvény, vagy akár az infláció csökkentési törvény, hogy a belső ipari termelést azt megerősítse. De nem tudták.
Igen, a józan paraszt rész az ember egyébként arra asszociál, nyilván egy gyárat azért nehezebb arrébb telepíteni, mint mondjuk egy szolgáltató központot.
Így van, és nagyon fontosak ezek a gyárak. Tehát látszik az, hogy most például megnézzük azt, hol van most a csúcsa a fejlesztéseknek, a technológiai fejlesztéseknek, az autóipar az egyik, és a másik az pedig a mesterséges intelligencia. Mind a kettő nagyon komoly ipari háttér teljesítmény kell ahhoz, hogy ez megbízhatóan tudjon működni, és azért ez, ennek a szerepe, az iparnak a szerepe, az most nagyon komolyan felértékelődött.
Többször szóba került már Donald Trump, az Egyesült Államok, nyilvánvalóan az USA az továbbra is gazdasági, geopolitikai, külpolitikai, és hát még pénzügyi szempontból is egy number one állam a világban, köztudomásul, hogy Orbán Viktor és Donald Trump nagyon jobban van egymással, de ennek egyébként mikor látjuk a hasznát, hogy látod. Ugye mindenki erre kíváncsi, hogy mikor fog ez érvényesülni a gyakorlatban. Legutóbb egyébként a CPAC-en üzent Donald Trump.
Így van. Alapvetően szerintem egy hasznát már most is látjuk, hogyha megnézzük azt, hogy a nagyköveti oldalról a kommunikáció az hogyan változott meg, akkor az ott, hát ugye egyik kedvenc filmben mindig a hülyeséget mondott a mafiózó, ugye az a utolsó akcióhősbe, és ugye ott azt mondta, hogy 360 fokos fordulatot csinált valaki, mikor ugye...
180
fokos volt szóval, de ugye valóban 180 fokos fordulatot láttunk most a kommunikációban, ami nagyon fontos hír szerintem. Tehát alapvetően már az, hogy a kommunikáció más. Már az, hogy egy amerikai vállalkozó, mikor olvassa a kedvenc újságját Amerikában, akkor nem arról olvas, hogy éppen hogy utálja Magyarországot az aktuális akárki, hanem más színben, ugye reálisabb, valósabb színben tűnik fel Magyarország. Ez már ösztönözheti egyébként a beruházásokat. Korábban elhangzott az, hogy Amerika is egy fontos beruházó Magyarországon. Általában a top 3-ba szoktak egyébként lenni, de ugye most a Biden kormányzat alatt ők lecsúsztak a negyedik helyre, tehát dobogóról lemaradtak. Részben egyébként a kommunikáció volt ennek azok, a részben egyébként a kettős adóztatással annak ugye a felrúgása, de...
Hát ha forgattál az elmúlt években amerikai újságot, nem magasztál Magyarországon semmi pozitívumot.
Semmit, zéro.
Legfeljebb egy nyúlfartnyi hírben, hogy éppen nem minősödöttek le bennünket.
Igen, pontosan erről van szó, és hát nyilván, hogy gondoljunk bele, hogyha valaki ott ül tényleg New Yorkban, vagy akár Kaliforniában, és gondolkozik, hogy hol fektessen be, hát ő nem fog idejönni megnézni, hogy az újságok azok, amit írnak, az igaz vagy nem igaz. Ő azt három negatív hírt olvasott Magyarországról, olvasott kettőt mondjuk Lengyelországról, nyilván ott fog majd befektetni. Tehát nem függetlenek valóban ezek az események. Tehát szerintem már most van egy komoly pozitív hatás annak, hogy Magyarországgal kapcsolatban a kommunikáció az egészen más. Tehát az, hogy az amerikai elnök az valóban a CPAC-en, a budapesti CPAC-en bejelentkezik, hogy említi a magyar kormányfőt, mint pozitív példa, ezek mind nagyon-nagyon fontos jelzések a piacnak, és ennek meg fogjuk látni majd a pozitív hatásait szerintem. Nyilván még jobb lenne az, hogyha konkrét amerikai befektetéseket látnánk, de azért azt kell tudni, hogy egy amerikai, vagy bármilyen vállalat az azért nem úgy hozza meg a befektetési döntéseit, hogy most akkor olvasott egy darab pozitív hírt, és akkor már hozzá is a pénzt, és már építik is föl az újabb gyárat. Ugye ennek megvan a saját folyamata, elkezdenek gondolkozni, összeülnek azok, akiknek össze kell ülni, meghozzák a döntéseket, kérnek a banktól finanszírozást, és aztán utána eldördülmentes talpisztoly. Én várom azt, hogy ez megtörténjen, de ez nyilván nem a mostani hetekben fog majd valószínűleg megtörténni, ez egy kisebb, kicsit hosszabb folyamat lesz.
Hát ha már szóba került itt a befektetések, meg tőkebefektetések, és hát az FDI is valamilyen szinten érintőlegesen, hogy látom Magyarország tőkevonzó képességet. Ez olyan fontos tétel, hogy egy ilyen kis nyitott gazdaság szempontjából, ráadásul ugye ez még devizában is érkezik.
Így van. Az FDI bevonzó képességünk nagyon jó. Tehát, hogy megnézzük azt, hogy a magyar FDI a GDP-hez képest hogyan néz ki, akkor ez a mutató, ez egy nagyon fontos mutató, ez a mutató, ez dupla annyi, mint a lengyeleknél, vagy a cseheknél, és az Európai Unió átlagának meg négyszerese nagyjából. Tehát látjuk azt, hogy a magyar gazdaság az nagyon-nagyon sikeresen tud külföldi tőkét bevonni, és hát ugye ráadásul nagyon magas hozzáadott értékű tőkét vonunk be. Tehát mikor arról beszélünk, hogy BMW befektetés, vagy arról beszélünk, hogy a BYD gyár ide jön, tehát aki látott már BYD autót, nekem vannak ismerőseim, hogy Kínában meg tudták nézni a legújabb fejlesztéseket, tehát egyszerűen az ember nem hiszi el, hogy miket tudnak ezek az autók. Tehát én emlékszem arra egyébként, hogy ez 2002-2010 közötti időszak, amikor milyen boldog voltak sokan, amikor egy ruhagyár jött egyébként egy somogyi városba. Az volt egy nagy szám, hogy Portugáliából idehoztak egy farmer gyárat. Hát nyilván azért egy farmer gyár, meg egy BMW, vagy egy BYD, ezek össze nem vedhető akár munkakörülmények szempontjából, akár fizetés szempontjából, akár hozzáadott érték szempontjából, export szempontjából, áfa bevételek szempontjából össze nem vedhető
kategóriák. És egyébként ugye sokan lesajnálják ezeket a autóipari befektetéseket sok-sok ok miatt, de most nem is erre akarok kitérni, hanem talán a másik oldalon megközelítve, mekkora harc zajlik a világban a tőke befektetésekért?
Brutális, és főleg az autóiparon belül. Tehát, és egyébként ezt érdekes módon itt Magyarországon nem annyira tudjuk, hogy mennyire sikeresek vagyunk, és mennyire irigyelnek minket ezért. Én még emlékszem arra, hogy mikor még fiatalabbak voltunk, mennyire irigyeltük ugye Csehszlovákiát, vagy aztán mikor külön váltak külön a cseheket meg a szlovákokat, mert ott komoly autóipari beruházások voltak, és ez segített nekik valóban abban, hogy az életszínvonaluk egészen más volt, főleg a cseheké persze, mint nekünk. És hogyha megnézzük azt, hogy a nemzetközi sajtó hogy írt például arról, amikor mi elnyertük a BMW-t, a BYD-t, ugye ők megírták, például a Bloomberg megírta, volt egy cikke nagyjából egy évvel ezelőtt, hogy Magyarország és Lengyelország az, aki az autóipari versenyt Európában megnyerte gyakorlatilag. Tehát ők elkönyvelték azt, hogy mi vagyunk azok, akik a legsikeresebbek vagyunk ebben a nagyon-nagyon fejlett technológiát használó autógyártásnak a bevonzásában. Ezért nagyon komoly verseny zajlik a világban folyamatosan, és minden egyes beruházásért késhegyre menő küzdelem zajlik kormányok, vagy akár városok között, hogy hova jön ez a befektetés, mert ez azt jelenti, hogy annak a település, hát nézzük csak meg Győrt például. Tehát Győr mennyire profitált az Audi beruházásból, ebből az ott lakóknak, és nem csak annak, aki ott fog majd dolgozni konkrétan az autógyárban, hanem az, aki egy éttermet vezet mondjuk, és majd eljönnek oda hozzáétkezni az emberek, azok, akik egy szolgáltató szektorban dolgoznak, az egész város ezt fel fog
bírni. Hát én meg emlékszem, 25 éve mi volt ott.
Ugye?
Én nem mondom azt, hogy feletlen város volt, de mert összehasonlítani 25 évvel ezelőtti állapotokat, és egyébként ez a konvergencia van Kecskeméten is nagyjából egészéből, meg hát már Debrecenben, ha megnézzük az ingatlan árakat, pedig ugye még egy csavar nem húztak meg. Az is kétségtelenül fontos téma. Olyan sokat amerikáztunk, én még egy picit visszaugrok, és az inkább ilyen geopolitikai, mint sem gazdasági témakör. Hogy látod az Egyesült Államoknak a szerepét, Donald Trumpnak az aktivitását a orosz-ukrán konfliktusban? Moderáltabb, mint a tompult volna, nem?
Mindenképpen tompult, és látszik az, hogy amit ő ugye előre mondott, hogy ő szeretné ezt a háborút lezárni, az komolyan zajlik. Kérdés, hogy itt mennyire tud sikeres lenni, azért sajnos a Biden kormányzat az utolsó hetekben, napokban sokat megtett azért, hogy olyan sebeket okozzon, vagy olyan sebeket tépjen föl, amiket nehéz lesz majd begyógyítani. Tehát egy kicsit eszkalálta, nem is kicsit a helyzetet sajnos, innen kell visszahozni ezt nyerőbe, vagy konszolidálni a helyzetet, de az, hát nyilván nekünk nem kell elmondani, hogy mennyire fontos lenne, hogy ez a háború ez lezáródjon, nem csak a negatív gazdasági hatások miatt, hanem nagyon komoly magyar kisebbség miatt is, aki Kárpátalján él, de azt kell látni, hogy valóban azért próbálkozik Amerika, itt azért hogy mondjam, nem mindig látszik az, hogy minden szereplőnek egy irányba mutatna az érdeke, azért az Európai Unió az nem úgy tűnik, hogy a konfliktus tompítására dolgozik, vagy abban érdekelt, sokkal inkább a konfliktus fenntartásán munkálkodik, néha úgy tűnik, ami, hát ha ez valóban így van az ő fejükben, az nagyon szerencsétlen szerintem, de remélem, hogy itt lesz változás. az mindenképp egyértelmű szerintem, hogy Trump ezt a konfliktust leszeretné zárni. Szerintem egyébként az egyik oka annak, hogy neki fontos lenne ezt lezárni, az, hogy az olajlobbi az egy fontos támogatója volt Trumpnak, és látszik az, hogy ott van egy nagy szerelem itt az olajlobbi és a republikánus kormányzat között. Nyilván az olajlobbinak nem érdeke az, hogyha nagyon alacsony az olajár, de hogyha magas az olajár, meg nem jó az orosz-ukrán háború szempontjából, ugye az orosz félt azt nagyon jelentősen támogatja. Tehát szerintem itt az a logikai gondolatmenet, hogy le kell zárni a háborút, és aztán majd egy kicsit jobban lehet az olajárral, hogy olajár növekedést megtámogatni, és ezáltal támogatni azokat az iparágokat, amik fontosak az amerikai gazdaság szempontjából.
És végezetül 2026 tekintetében, hogy látod a költségvetési törvényjavaslatot? Ugye most ugrottunk egy másik nagy területre, de hát hamarosan a parlament elé kerül.
Így van.
A szavazás.
Pontosan. Ugye látszik az, hogy a cél az mindenképpen az, hogy a hiány az csökkenjen, az államadósság az csökkenjen. Bizonytalanságok azok nyilván 26-ban is várhatóak. Még ha a háborúnak vége is lesz, azt gondolom, hogy itt ugye Amerika egy nagyon más gazdasági szerkezetet szeretne a világra rákényszeríteni, vagy legalábbis ugye saját magát egy nagyon más gazdasági kontextusba szeretné behelyezni. Egy ilyen nagy változás esetén mindenképpen ugye mozognak a mozgóalkatrészek, nehéz a kiszámítani azt, hogy mi fog holnap történni. Tehát én szerintem a bizonytalanság még azért egy ideig velünk lesz. Szerintem ennek a bizonytalanságnak Magyarország lehet egyébként a nyertese. Részben egyébként a jó viszony miatt, ami az amerikai elnök és a magyar kormányfő között van. Részben azért, mert azt gondolom, hogy az a nyomás Európán, ami azért az európai gazdaság szenvedése miatt van, annak lehet egy megoldása, és ugye itt bedobta ezt, hogy visszamehet-e az Audi Németországba. Szerintem egy német autógyártónak, akit az értékesítés csökkenés egy nyereség nyomás, egy költség nyomás alá helyez, neki egy racionális döntés lehet oda helyezni a termelést, ahol olcsóban tud termelni. Tehát én szerintem akár az is lehet egy megoldása az Audinak az ő problémáinak, hogy még több termelést hoz Magyarországra, mert itt olcsóban tud termelni, mint Németországban. Nyilván ezer szempont van, és van, ami valóban ellenmegy ennek a forgatókönyvnek, de azért szerintem lehetünk ilyen szempontból nyertesei is akár ennek a mostani helyzetnek.
És most mindenki arra kíváncsi, utolsó kérdés következik, jövőre országgyűlési választások lesznek. Lesz-e osztogatás? Hogy látod ezt, Géza?
Hát ugye a költségvetés szerint nem. Tehát a költségvetés egy konzervatív költségvetés, csökkenti a hiányt, csökkenti az államadósságot is. Egyébként folyamatosan ez volt. Tehát ha megnézzük azt, hogy 2010 utáni kormányoknál mi volt, ők mindig a választásokat csökkentették. Volt egyébként Magyarországon választási költségvetés, ugye 2008-ban is volt például, meg 2010 környéken is majdnem volt, tehát akkor nem tudták megcsinálni, mert akkor nem engedte ezt nekik a világpiaci környezetnek az Európai Unió, de ugye 2008-ban majdnem 10% körüli államháztartási hiány volt, tehát erről most nem beszélünk, hogy közelébe se lesz majd a magyar költségvetési hiánynak az értéke, tehát abszolút nem beszéltünk a választási költségvetésről, ez egy kiegyensúlyozott költségvetés. Nyilván ténylegesen mennyi lesz a hiány, a rengeteg külső, belső folyamat az majd ezt kialakítja, de alapvetően a tervek alapján ez egy megfontolt, egy jól összerakott költségvetés.
Köszönöm szépen a beszélgetést. A napvendége tehát Sebestyén Géza, Matthias Corvinus Collegium gazdaságpolitikai műhelyének a vezetője volt. A mikrofonnál pedig Szajdai Csabát hallották, viszont hallásra.